Az asszonyok pedig vinnyogó és rukkapáló porontjaikat a levegőbe emelték, vagy fejüket hátravetve két kézzel kínálták oda keblüket, miközben a levegőt betöltötte minnyájuk ujjongása és sóvárgó kiáltozása. Fáraó! Fáraó! Anyádnak erős bikája! Szárnyaló! Éj millió évig! Éj mindörökké! Szeress bennünket! Áldj meg bennünket! Mi szeretünk és áldunk végtelenül! Aranysólyom! Hórusz! Hórusz! Ré vagy egész testedben! Kepré igazi alakjában! Hepszed! Hepszed! Idők fordulása! Nyomorúság vége! Boldogság hajnala! Az ilyen tömegújjongás megrendítő és szívbemarkoló, a nem egészen közéjük tartozó, a bensőleg elfordult számára is. József maga is ujjongott egy keveset, és ugrándozott is kissé a benszülöttek módjára, főképpen azonban csak nézelődött néma megragadottsággal. De ami megragadta és nézelődését oly sóvárrá tette, az volt, hogy a legmagasabbat pillantotta meg, fáraót, aki úgy jött elő palotájából, mint a hold a csillagok közé, és hogy a régi Józsefben némileg nagyvilágivá fajult hagyomány késztette szívét a legmagasabbért dobogni, aki a szolgálatra egyedül méltó. Még attól is messze volt, hogy a majdnem legmagasabb Potifár elé állhasson, amikor már, amint láthattuk, minden gondolata az eszme még végérvényesebb, föltétlenebb megtestesüléseire irányult. Most majd azt látjuk, hogy kíváncsisága még ezeknél sem állt meg. Fáraó megjelenése csodálatos volt. Kocsija merő aranyból készült, és semmi másból. Arany volt kereke, oldala és rudja, és domborműves képek fették, amelyeknek ábrázolásait ki sem lehetett venni, mert a kocsi a déli nap verőfényében olyannyira vakított és szikrázott, hogy a szem alig tudta elviselni. És mivel a kerekek meg elől a lovak patái sűrű porfelhőt kavartak, amely körüllengte a kerekeket, úgy tűnt föl, mintha fáraó füstben és parázsban közeledne, hogy nézni is borzalom és nagyszerűség volt. Azt lehetett volna várni, hogy a paripák is a kocsi előtt, fáraó nagy első fogata, mint mondták, tüzet fújnak, orlikaikból oly táncos vadsággal ügettek tova, a ragyogó izmú mének szerszámaik díszében, aranyszügypajzsokkal s oroszlánfejjel homlokukon, melyből tarkatollak meredtek föl, és bólogattak. Fáraó maga hajtott. Egyedül állt tüzes felhőszekerén, és baljában tartotta a gyeplőt, miközben jobbjával az ostort és kampósbotot, a feketét és fehéret tartotta, meghatározott örökszent módon közvetlenül a nyak ékszer gallérja alatt ferdén a melle előtt. Fáraó meglehetősen agg volt már. Látni lehetett beesett száján, szemének fáradt tekintetén és hátán, amely felső ruhájának lótuszfehér gyolcsa alatt kissé görbének látszott. Pofacsontjai kiálltak ösztövér arcából, s mintha némi pirosító lett volna rajtuk. Tarka különféleképp csomózott, bogozott szallagokon s merev jelvényeken mennyi kúsza amulett csüngött ruhája alatt csípőjéről. Fejét füle mögöttig s le tarkójáig a kék tiára fette, melyet sárga csillagok ékítettek. Előső oldalán pedig fáraó orra fölött egyenesen és zománc színekben csillogvált Ré varázsoltalmának mérges kígyója. Így haladt el felső és alsó Egyiptom királya, nem nézve se jobbra, se balra József szeme előtt. Structollas, nyeles legyezők imbolyogtak feje fölött, a testőrség harcosai, pajzsosok és íjasok, egyiptomiak, ázsiaiak és négerek szedték a lábuk zászlók alatt a kerekek mellett, tisztek követték bíbor színbőrrel bevont kasú kocsikon. Azután a nép ismét hozsannázva kiáltott föl, mert ezek után ismét egy magányos kocsi jött, melynek kerekei aranyosan forogtak a porban, s rajta egy 8 vagy 9 éves fiú állott, szintén strusztollas legyezők alatt, s maga hajtott gyenge, fölperecezett karjaival. Arca hosszú és sápat volt, sápadságában málnapiros ajakkal, mely a kiáltozó emberek felé csüggett jóságosan mosolygott, s félig lehunyt szemmel, melynek fátyolozottsága büszkeséget vagy bánatot sejtetett. Ez volt Amenhotep, az isteni mag és várományos herceg, a trónok és koronák örököse, ha az előtte járó elhatározná, hogy ismét egyesül a nappal. Fáraó egyetlen fia, akkorának gyermeke Józsefe. A körül rivalgott gyermekesen sovány felsőteste a karperecektől és a nyakán csillámló virággallértól eltekintve csupasz volt. Berakott aranyszövetből készült köténye azonban magasan fölnyúlott hátára s le a lábára, míg elől, ahol az aranyrojtos átvető csüngött felette, mélyen kihajlott a köldök alatt, és szabadon hagyta a szerecsen gyermekes dobhasat. A gyermek fejét ugyancsak aranyszövetből készült, és homlokán, ahol mint atyáin a kígyó ült, simán feszülő fejkendő burkolta be, tarkóján hajtáskává kötve, és egyik fülére széles passzományként lógott a királyfiak gyermekfürtje. A nép teletorokból kiáltozott a már megfogant, de még föl nem jött nap, a keleti éghatár napja a holnapi nap felé. Amun békessége, üvöltötték. Éljen soká, Isten fia! Milyen szépen tűnsz föl az ég fénykapujában, gyermek Hórusz, fürtös, varázslatos sólyom, atyád védelmezője, védelmezd meg bennünket. Még sok rivalgani és hozsannázni való akadt, mert a holnapi nap nyomában a haladó csapat után ismét körüllegyezett tüzes szekér következett, amelyben a korlátra hajló kocsis mögött telje állt az isteni nő, fáraó nagy felesége, az országok úrnője. Az asszony kicsiny volt és sötét arcú. Hosszúra festett szeme szikrázott, negédes erős istennő orra határozottan ívelt, s fölvetett ajka elégülten mosolygott. A földön nem volt fejékének szépségéhez fogható. Keselyűt ábrázolt aranyból, az egész madarat, melynek teste előre nyújtott fővel az úrnő koponyáját vette, míg csodálatos művű szárnyai arcára és vállára hultak. A madár hátára pedig még egy gyűrű volt kovácsolva, melyből egy pár magas és merev toll nyúlt föl, a fejéket Isten koronává emelve, s elől az asszony homlokán, a görbecsőrű keselyű csupasz ragadozó fején fölül ismét ott volt a mérget fúvó Úreusz kígyó. Több volt ez nagy jelekből és isteni jelképekből, sokkal több, sem hogy a nép elragadtatásba ne essék és önkívületbe ne kiáltozzon. Ezet, ezet, mut, mennyei anya tehén, Isten anyja, aki a palotát betöltött szerelemmel, édes háthor, könyörülj rajtunk. A királylányokhoz is kiáltottak, akik egymást átölelve, a lovakat mélyen meghajolva hajszoló kocsis mögött állottak kocsijukban, és az udvarhölgyekhez is, akik szintén páronként kocsisztak díszlegyezővel karjukban, valamint a közelség és meghittség nagyjaihoz, fáraó valóságos és egyetlen barátaihoz, a reggeli szoba bizalmasaihoz, akik utánuk következtek. Így vonult a Hepszed menet a Merimat házból a tömegen át a folyóhoz, ahol a tarka bárkák várakoztak, fáraó mennyei bárkája is, melyet a két ország csillagának neveztek, hogy az Isten és az Isten anya és az ivadék és az egész udvari nép átkelhessen és a keleti parton váltott fogatokkal átvonulhasson az elevenek városán, ahol utcákon és tetőkön szintén tömegek üvöltöztek Amun házához és a nagy tömjénezéshez. Így látta hát József fáraót, ahogyan egykor eladó sorban Potifárt látta meg először az áldásház udvarán, a legmagasabbat a legközelebbi körben, és arra gondolt, hogyan juthatna mielőbb oldalára. Most ott volt, okos beszédének hála. De a történet úgy tudja, hogy titkon már ekkor tervezgette a kapcsolatot a legmagasabb, távolabbi és végérvényesebb megtestesüléseivel, és azután hegykesége még messzebb menő törekvésekre izgatta. De hát hogyan? Van még magasabb a legmagasabbnál? Minden esetre. Ha valakinek vérében van az érzék a jövő iránt, azaz a holnapi legmagasabb iránt. József a tömeg ujjongása közepette, amelyben bizonyos tartózkodással vett részt, elég alaposan szemügyre vette fáraót tüzesszekerén. És mégis legbenső és legvégső kíváncsisága és érdeklődése nem az öreg istent illette, hanem azt, aki utána jött. A fürtös fiút betegesen mosolygó ajkával, fáraó Józsefét, az utódnapot. Ő utána nézett sokáig, keskeny hátára és aranyhajtartójára, amint gyenge, pereces karjaival tovahajtott. S lelkében is őt látta, nem pedig fáraót, amikor már minden eltűnt, és a tömeg a Nílus felé tolongott. A kicsivel, az eljövendővel foglalkoztak gondolatai, és nem lehetetlen, hogy ebben egy volt Egyiptom fiaival, akik az ifjú Hórusz megpillantásakor még hevesebben kiáltoztak és esedeztek, mint amikor maga fáraó vonult el. Mert a jövő a remény, és az időt jóságból kapta az ember, hogy várakozásban élhessen. Nem kellette Józsefnek is még hatalmasabban megnőnie a maga helyén, mielőtt az a gondolat, hogy a legmagasabb elé állhat, vagy éppen oldalára, a teljesedés legcsekélyebb és legáltalánosabb kilátásáig is juthatott. Így hát jó joga volt rá, hogy a Hepszed ünnepen szemlélődése túlemelkedjék a jelenlegi legmagasabbon, a jövőbelihez, és a még föl nem kelt naphoz. Tudósítás Mondkáv szerény elmúlásáról. Hét ízben forgott körül József az egyiptomi évvel, 84-szer a csillaggal, amelyet szeretett, s amellyel rokonmód futotta meg minden állapotát, és Jákob fiának anyagából, melyben az atya gonddal és áldással útnak eresztette, az életváltozásai folyamán immár csak ugyan semmi sem maradt. József útszólván egészen más testi ruhát hordott, amellyel Isten ruházta föl életét, s amelyben egy szál sem volt már a régiből, amit a 17 esztendős viselt. Egyiptomi anyagokból volt szőve az új, és Jákob csak hitetlenkedve ismerte volna föl benne őt. A fiúnak mondania és bizonyítgatnia kellett volna már: én vagyok József. Hét esztendő telt el álomban és ébrenlétben, gondolkodásban, érzésben, cselekvésben és történésben, amint a napok telnek, azaz se nem gyorsan, se nem lassan, hanem éppen csak teltek, múltak, és 24 éves lett korra, ifjú férfi, szép arcú és szép alakú, a szeretetnek fia, a szerelemnek gyermeke. Viselkedése súlyosabb és határozottabb lett az üzleti gyakorlatban. Stelip zengésű az egykor érdes fiú hang, amikor, mint az áttekintés ura, elvonult a munkálkodók és a háznépe között, és utasításokat osztott vagy átadta Mondkávéit, mint az elöljáró helyettese és parancsoló szája. Mert az volt most már jó ideje, a szemének, fülének vagy jobbjának is nevezhették volna. A házbeliek azonban egyszerűen a szájnak nevezték, mert egyiptomi módra és kifejezéssel így nevezik valamely úr meghatalmazottját, aki által parancsokat ad, és József esetében a szokást még a kettős értelem is elevenítette, amelyet itt a név nyert. Mert az ifjú úgy beszélt, mint egy isten, amit Egyiptom fiai rendkívül kívánatosnak, sőt mulatságnak és gyönyörnek tartottak, s tudták jól, hogy József olyan szép és okos beszéddel, amilyenre ők sohasem lettek volna képesek, tört, vagy legalábbis nyitott magának utat az Úrnál és Ispánjánál, Montcalvnál. Ez meg éppenséggel rábízott mindent, igazgatást, elszámolást, felügyeletet és adásvevést, és ha a hagyományban az áll, hogy Potifár mindenét, amilyen vala, József kezére bízá, és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az életre, melyet megeszik vala, ez tulajdonképpen és végeredményben átvitel, az Úrról az ispánra, és az ispánról a rabszolgára, akivel szövetséget kötött az Úr lelki szolgálatára. S az Úr és ház boldog lehetett, hogy József volt az, és senki más, akinél véget ért ez az átvitel, s aki végül is a gazdaságot valósággal gondozta, mert ő gondozta ügyes hűséggel az Úr iránt, s messzeható tervei szolgálatában, és a ház előnyére törte a fejét éjjel-nappal, úgyhogy egészen a vén izmálita szavai és tulajdonneve értelmében nem csak gondozta, hanem gyarapította is. Hogy ennek az időszaknak, a hét esztendőnek vége felé Montcalv miért bízta egyre nagyobb mértékben majd egészen a ház felügyeletét Józsefre, míg maga végül minden ügybajtól visszavonult a bizalmas külön helyiségbe, erről azonnal kicsit alább szólunk. Előbb azt mondjuk el, hogy a gonosz Dudunak minden iparkodása ellenére sem sikerült József útját elvágnia, amelyen szerencsével haladt, s amelyen még a 7 év eltelte előtt, mint az egész háznép fölé azonképp magasan Potifár aprócska ékszer őrének rangja és tekintélye fölé emelkedett. Dudu belső szolgálata ugyan minden tiszteletre méltó volt, és az emberke nyilván éppen tiszteletre méltósága, derekassága és törpei tökéletessége miatt kapta, és állása az Úr személyes közelében tartotta, úgyhogy Józsefre veszedelmes, bizalmas befolyásolásra minéműsége alapján találhatott alkalmat. De Potifár ki nem állhatta a házas törpét. Méltóságosságát és fontoskodását lelke mélyéből gyűlölte, és anélkül, hogy jogosultságot érzett volna arra, hogy hivatalától megfossza, lehetőleg mégis távol tartotta magától a hálótermé és az öltözőszobai szolgálatban csekélyebb középállásúakat tolva a maga személye és a ruhatáros közé, akire csupán az ékszerek, ruhák, amulettek és kitüntetések legfőbb felügyeletét bízta, és gyakrabban s hosszabban, mint amennyire föltétlenül szükséges volt, nem is eresztette színe elé, úgyhogy Dudu nemigen jutott szóhoz előtte, ahhoz a néhány rossz szóhoz sem, amit az idegen ellen s a házban való botrányos növekedése miatt mondani szeretett volna. De még ha a körülmények meg is engedik, akkor sem mert volna szólni maga a parancsoló előtt. Mert ismerte jól az ellenszenvet, amellyel az Úr ellene a komoly képű törpe ellen viseltetett, mégpedig titkos fölfovalkodottsága miatt, amit önmaga előtt nem is tudott és akart tagadni, valamint pártos kiállása miatt Amun legfelsőbb nagyhatalma mellé, és félnie kellett, hogy szava holt szó lesz Petepré előtt. S mi szüksége volt neki, Szezet férjének, hogy ilyen tapasztalatnak tegye ki magát? Nem. Jobbnak tartotta közvetett utakat választani. Az úrnőn át, aki előtt gyakran panaszkodott, és aki legalább tisztelettel meghallgatta. Bekrehonszon, Amun erős papján keresztül, akit ha látogatást tett az úrnőnél, föl tudott paprikázni a kabír ifjú hagyomány ellenes dédelgetése ellen. Szezetet teljes termetű nejét is, aki Mut-em Enetnél teljesített szolgálatot fölhasználta, hogy gyűlölködésének legyen eszköze. De az igyekvő is lehet sikertelen. Tegyük föl, hogy Cezet asszony nem szült volna gyermeket férjének, akkor megfelelő példát említünk. Így Dudu törekvése most sikertelen maradt. Nem szült eredményt. Tény ugyan, hogy Amun főpapja Beknehansz egy napon az udvarnál fáraó előszobájában Peteprét diplomatikusan kérdőre vonta a botrány miatt, amit háza jámborainak kellett elszenvednie egy tisztátalan fölkapaszkodása folytán, s atyai udvarias hangon óvást emelt emiatt. De a legyezős úr nem akarta érteni. Alig emlékezett, hunyorgott, szórakozottnak látszott, és Beknehansz a maga nagyvonalúságában nem volt képes, hogy egy pillanatnál tovább időzzön az egyesnél, a kicsinyesnél, a magánügynél. Csak hamar áttért a tágabb értelműre, kezdett a négy égtáj felé mutogatni, a hatalom megóvásának kormányzati kérdéseiről beszélni, miközben utalt Tusratta, Szubillulima és Abdaszirtu királyokra, és így a beszélgetés az általánosságba veszett. Mut pedig az úrnő kezdetben egyáltalán nem tudta rászánni magát, hogy ebben az ügyben szót emeljen férjénél, mert ismerte süket makacságát, és nem is volt hozzászokva, hogy gyakorlati dolgokat beszéljen meg vele, hanem csak figyelmes gyöngétségeket cseréltek, és nem volt ínyére követeléssel terhelni őt. Mindez elegendő ok volt néma belenyugvására. A mi szemünkben azonban egyben annak is jele, hogy az időben, azaz a hetedik év vége felé, József jelenléte még közömbös volt az asszony számára, és akkor még nem tartotta fontosnak eltávolítását a háztól és az udvartól. Az az időpont, amikor kívánta, hogy menjen és tűnjön el szeme elől, az egyiptomi asszonyának számára még csak eljövendő volt. Mégpedig az önmagától való félelemmel egyidejűleg, amit büszkesége most még nem ismert. És csodálatos mód még egy másik egyidejűség is járt ezzel. Egyidejűleg az úrnő felismerésével, hogy jobb lenne ránézve, ha nem látná többé Józsefet, és amikor csak ugyan Petepréhez fordult kiutasítása érdekében, mintha Dudu a Kabir pártjára állott, és az ő hívévé lett volna. Kezdett udvarolni neki, és a szolgálat készett játszani vele szemben olyannyira, hogy a törpe és úrnő szerepet váltott, és láthatóan az utóbbi vette át a gyűlöletet, Dudu pedig magasztalta és dicsőítette előtte az ifjút. Mindkét szerep teljesen látszólagos volt. Mert abban a pillanatban, amikor az úrnő azt akarta kívánni, bár ne lenne többé ott József, valójában már nem tudta ezt kívánni, és önmagát csalta meg azzal, hogy látszólag célja elérésére törekedett. Dudu pedig, akiben mindenről derengett valami, ravaszkodott, és azt remélte, hogy inkább tud ártani Jákob fiának, ha az ő oldalára szegődik. Mindenről azonnal kicsit alább szólunk. Az esemény azonban, ami ezeket a változásokat életre hívta, vagy legalábbis maga után vonta, Mondkávnak, az ispánnak és József szövetségességének az úr szeretetében gyötrelmes és gyógyíthatatlan betegsége volt, gyötrelmes az ő számára és gyötrelmes József számára, aki teljes lélekkel ragaszkodott hozzá, és szenvedéséért és haláláért szinte magát tette felelőssé, és gyötrelmes minden résztvevő érzés számára az egyszerű és sejtelmekkel teli férfiú iránt, még ha ez kapcsolatos is elmúlása tervszerű szükségességének belátásával. Mert abban, hogy József olyan házba került, melynek elöljárója a halálfia volt, kétségtelen tervszerűséget kell látnunk, és bizonyos mértékben az elöljáró halála halálos áldozat volt. Szerencse még, hogy Mondkáv olyan ember volt, aki lelkében hajlandó a lemondásra, Ezt a készségét más helyütt régi vese bajára próbáltuk visszavezetni. De épp úgy lehetséges, hogy e baj csupán lelki hajlamának testi kifejeződése volt. Mindkettő azonos, és csupán akként különböző, mint a szó a gondolattól, és mint a képírás jel a szótól, olyan kép, mintha az elöljáró életkönyvében a lemondás hieroglifje egy vese lett volna. Mi gondunk Mondkával? Miért beszélünk róla bizonyos megindultsággal, holott nem tudunk felőle sokkal többet mondani, mint hogy tudatosan egyszerű, azaz szerény és becsületes, azaz gyakorlati és mégis szíves ember volt. Egy ember, aki ekkoriban a földön és kéme országában élt, későn vagy korán, ahogy vesszük, abban az időben, amikor az élet roppant öle őt éppen világra hozta, de minden későiség mellett is elég korán, hogy múmiája már rég szétszóródjék utolsó porszeméig a szelekbe és az általánosságba. Józan földfia volt, aki nem áltatta magát azzal, hogy jobb, mint az élet. S merész és nagy dolgokról elvileg nem akart tudni, nem alacsony rendűségből, hanem szerénységből. És noha titkon magasabb sugalmak iránt nagyon is fogékony volt, ami lehetővé tette, hogy nem is egészen jelentéktelen szerepet játszék József életében, miközben lényegében egészen hasonlóan viselkedett, mint egykor a nagy Ruben. Képletesen szólva Mondkáv is lehajtott fővel három lépésre távolodott, azután elfordult tőle. Bizonyos részvétre személye iránt már ez a sorsszabta szerepe is kötelez bennünket. De önként, és egy kötelezettségtől egészen eltekintve is, megragadja szívünket és szemünket a férfiú egyszerű és mégis finom, igénytelen mélabúba burkolt alakja, amelyet itt vonzódó szellemi szólítással, amit ő varázslatnak nevezett volna, évezredes szerte oszlásából még egyszer visszahívhatunk az életbe.